Kinyomtattam erre a beszélgetésre egy dokumentumot, egy akkorit. Hát egyrészt ugye ott volt a vásárhelyiek példája, akik megelőztek minket. És akkor nekik már volt egy ugyan nem 24, de 12 órás összefüggő műsorfolyamuk. Ez volt ugye a precedens. Aztán vettük a demográfiai adatokat, amiből ugye kiderült, hogy a magyar lakosság aránya mekkora ebben a mi adáskörzetünkben, és kiderült, hogy nem elhanyagolandó, mert hogyha csak az akkori statisztikát nézzük, maguk a megyék, ahogy így elhelyezzük, mint egy 600 ezer magyar lakik, vagy lakott akkor hivatalosan adáskörzetünknek ítélt megyékben, és hát aztán lassan ugye elkezdtünk gondolkodni, hogy rendben, ha megadják, akkor mivel töltjük meg, hogyan tudjuk ezt szakmailag teljesíteni, mert egy dolog, hogy van mozgástered, és más dolog, hogy mit mivel az alatt a jócskán megnövekedett idő intervallum alatt, mert ugye volt 5 óránk nappal és 2 óránk éjszaka, tehát összesen 7 órából 24-et, az akárhogy is számoljuk, egy háromszoros adag.
Ami nem kis munka mindezt megalkotni, mindezt kitalálni, megtervezni, és a munka nagyját, hogyha jól tudom, akkor te vezényelted le, te találtad ki. Nyilván gondolom, hogy egyeztetéssel, meg közös ötleteléssel, hogyan zajlott ez a folyamat, illetve éreztél-e bármifajta nyomást, felelősséget akkor, amikor ez zajlott?
Hát voltak elakadások, ez nem volt egy sima ügy. Elkezdtük, ugye volt a vásárhelyiek példája, időnként kacsintottunk, de hát nyilván számot kellett vetni azzal, hogy mi van nálunk, illetve hogy mi működött az 5 órában, mit tartunk meg, és akkor volt a kalkulusnak még egy másik vetülete, amit hát nem tudtunk attól eltekinteni, és némileg behatárolt. Ez az a tény, hogy a frekvencia elnyerése az azt is jelentette, hogy egy dealt kellett kötni, egy kompromisszumot. Tehát leszünk mi 24 órásak, de kisebb hatáskörrel, tehát hogy kevesebben, területileg kisebb lefedettséggel fogjuk ezt a 24 órát szolgáltatni. Erre akkor ki kellett találni valamit, ami részben működött, és ezzel tisztában is voltunk, hogy akkor online-ban pótoljuk. Tehát azt mondjuk, hogy nem lehet már fogni Tordatúrtól arrafele, vagy hogyha arrébb megyünk, akkor ugye még nem volt meg a körösfői adónk Hunyad irányába, csak egy bizonyos távolságig, viszont hallgatni lehet bennünket íme online 24 órán át. Ez amiatt is, hát nem azt mondom, hogy kétes eredményekkel kecsegtetett, hanem éreztük ennek a promoválásnak, és ennek az online terjeszkedésnek az akkori korlátait. Egyrészt ugye a hallgatóink korfájából adódóan nem föltétlenül jellemző az rájuk, hogy online hallgattak volna azelőtt is. Másrészt meg más az, amikor ott van a rádió a kocsiban működik, vagy ott van a konyhában, vagy ott van a fészerben, vagy akár ki lehet menni ribizlitszer a táska rádióval, mert ilyen is van. Ugye ezek életszerű pillanatok. Tehát számtalan olyan helyzet volt, ahol mérlegelni kellett, hogy mit nyerünk, mit veszítünk, mi az, ami rövid távon egyértelmű visszaesés vagy visszalépésnek tűnik, de középtávon azért ezt kiegyenlíthetjük, és perspektívikusan pedig nyerők lehetünk ebből a dealből.
Ugye minden mai napig kapunk telefonhívásokat ide a kolozsvári rádió szerkesztőségébe, a hallgatóktól gyakran visszajeleznek, akkor is voltak ilyen visszajelzések, voltak esetleg betelefonálások, személyesen adták át az üzenetet, hogy hékás, mostanában nem hallak titeket.
Volt jócskán ilyen is, aztán volt olyan, hogy drukkolnak nekünk, műsorrácsot kellett gyártani, vagy kitalálni. Említetted, hogy ez nem egy emberes erőfeszítés. Hát én vittem el a balhé nagy részét, olyannyira, hogy aztán volt olyan is, hogy hát ez a rostás műsorrács, azt mondták a román kollégák, mert még nekik is szerkesztettem műsorrácsot, ugye akkor a stúdiónak a főszerkesztő helyetteseként. Még ilyen feladatok is hárultak rám. Tehát volt a szerkesztőségben egy kis munkacsoport, akikkel dolgoztunk, és nevesítem is Zilahi Csabával, Sánta Emővel, de nyilván minden kollégával valamilyen szinten azért ötleteket, elképzeléseket egyeztettünk, de hát végül a felelősség és az, hogy mi lett a műsorrácsból, az jó részt az én asztalom volt. Aztán nyilván ez mindig alakul, tehát ez egy kezdeti stádium, azzal is számolni kellett, hogy hány emberrel tudjuk ezt lefedni. Ígéretek voltak, és hát nyilván az ember kicsit keserűen gondol arra, hogy nem teljesedtek, vagy nem úgy alakult a létszámfejlesztés, ahogy azt eredetileg elképzeltük, és amire volt is egyébként a rádió vezetőségétől Bukarestből egyfajta informális rábólintás, aztán ez bólogatás lett. Tehát kvázi ugyanannyian fettük le, vagy nagyon kevéssel bővült a szerkesztőség ahhoz képest, hogy hány órával többet kellett idézőjelben csúnyán letermelnünk.
Körülbelül háromszorosan többet kellett termelni, ahogyan már ezt említettük, de mit szólt mindehhez a szerkesztőség? Akadálynak tekintette, lehetőségnek,
megijedtek. Fáradt csapat. Bizonyos fokig volt egy ilyen, hogy akkor kilépünk a kis csoport státusból. Tehát, hogy pariba kerülünk a román szerkesztőséggel, és nem jön vissza, vagy nem köszön vissza ez a informálisan, de refrénszerűen azért elhangzó, hogy ti csak ennyien vagytok órában, és akkor nektek az elég annyi, és hát nem éppen az, hogy viselkedjetek akként, de volt egy ilyen, még ha nem is kimondott éreztetés, hogy akkor itt vannak prioritások. Ez szerintem ilyen szempontból, tehát közösség szempontjából, szerkesztőség szempontjából, belső dinamika szempontjából jót tett. Olyan értelemben, hogy megmerem kockáztatni, hogy tényleg teljes értékű partnerként tekintenek saját magukra is a kollégák. Tehát most nincs kis csoport és nagy csoport. Legalábbis merem remélni, hogy nem így vetődnek fel ezek a tematikák. Megijedtek, meg szeppentek jóformán, másrészt volt egyfajta kíváncsiság, érzékelték, hogy ez egy fordulat, ugye ez azért nem arról szól, hogy nyári meg őszi műsor rács, ugye az mindig szokott kicsit változni, hanem ez egy radikálisabb módosulás. Volt, aki challenge-ként értékelte, volt, aki azt mondta, hogy akkor még az volt, hogy ugye fizetésben sem voltunk olyan nagyon eleresztve, és sokáig váratott magára mindenféle bérfejlesztés. Tehát volt egy adag feszültségteli várakozás. Ki kellett lépni a rutinból. Tehát az, amit évekig ugyanúgy napi sajtóban teljesítesz, az hirtelen egy másfajta pályára kerül, másként kell viszonyulni hozzá. Nem kell megijedni az ismétlésektől. Nem kell attól félni, hogy jaj, milyen híg lesz a műsor, hogy több zene kerül bele. Hogy csak azt mondom, hogy jó napot kívánok, és utána megy egy zene, utána meg elolvasok, vagy bemondok két-három helyi eseményt, és jön egy újabb zene, hogy jaj, hát akkor az ilyen kereskedelmi rádiós lesz. Voltak ilyen félszek is.
És mindez pedig a műsorrácson múlik egyrészt a konkrét terven, a vázon, hogy akkor
ez egy maximalista, igen, ez egy olyan műsorrács volt, ami sokat akart, elég sokat markolt, aránylag sokat fogott, de az is kiderült, hogy ez hosszú távon ki fogja zsigerelni ez a ritmus a csapatot, és utána kellett finomítani. Mivel nem volt precedens, nem volt igazából tapasztalat, hogy akkor ezt hogy fogjuk itt megoldani. Aztán lassan kiderültek azok a részek, amelyek nagyon sok energiát emésztettek fel ahhoz képest, hogy mennyi végtermék lett belőlük, és annak milyen impaktusa lehetett, vagy gyanítottuk, hogy lesz. Éppen ezért aztán ez egy folyamat volt, ami ugye post-festem is működött, árnyalódott.
Hozzáigazolódott a műsor vezetőkhöz, szerkesztőkhöz.
Az élethez, ahhoz is, hogy egyesek ugye nyugdíjba mentek, mindenféle egyéb módosulások, a rádiózásnak magának is a fejlődése vagy alakulása is diktált ugye 9 esztendőn át változtatásokat. Alapvetően az alapelképzelésnek a fő pillérei nagyjából megmaradtak. Vannak hangsúly eltolódások, amelyeket, ha valaki fervens rádióhallgató, biztosan észlelt. A lényeg az, hogy akkor, amikor, tehát úgy képzeld el ezt, hogy így a műszak is be volt teljesen gyulladva, hogy na most akkor ez hogy fog működni, hogy kell beosztani a mindenféle kabinokat, felvételeket, terepmunkát, adásvezetést, hogy jutunk hozzá a gépekhez, milyen ritmusban váltogatjuk egymást a számítógépek szintjén. Azt mondom, hogy dinamizálta. Tehát volt egy olyan, hogy egy ilyen, mint a vizsgán, tudod, így most helyzet van, most teljesíteni kell, és méltán állíthatom, hogy az az első 2 hét, amíg úgy kezdtük érzékelni, hogy ez azért működtethető, ez ilyen szessziós hangulat volt. Így utólag is dicséretes a kollégák részéről, hogy rádiósokról általában szokták mondani, hogy helyzet van, akkor nem vakarják a fejüket, hanem már a megoldáson gondolkodnak, vagy egyesek azon is, hogy lehetne még jobban megoldani, hogy ez történt.
Mind a mai napig azon az alapon működik a Kolozsvári Rádió, amit akkor 9 évvel ezelőtt lefektettetek és meghatároztatok. Említetted még a beszélgetésünk elején, hogyha jól mondom, hogy akkor mérlegelni kellett, mit nyer, mit veszít a rádió. Most 9 év után hogyan látod, nyert a rádió?
Hát nyert, mert kibírtuk. Ez már egy eredmény, de nyilván ez a minimális, ugye, hogy nem szakadtunk bele ebbe a ritmusba. Én azt mondom, hogy igen, mert ugye zeneileg is több tér jutott a különböző zenei stílusokra, tehát a komoly zenétől a jazzig és vissza ez megvalósult. Az is, hogy annak idején, amikor 5 órában dolgoztunk, akkor éreztük a feszítést, hogy még valamit be kellett volna menjen, hogy vissza kellett vágni anyagokat, hogy ez a téma kimaradt. Szóval a szűkösség fegyelmétől eljutottunk a tágas időintervallumoknak a hedonista érzetéig, ami nyilván, hogy euforikus is szakmailag, de ugyanakkor felelősség, ugye? Tehát minden nap azért azt a te pászmádat, vagy ami rád esett szerkesztőként, azt teljesíteni kellett lehetőleg vállalhatóan, tartalmasan. Tehát én azt mondom, hogy nem egy harsány sikersztori, de van úgy, hogy a teljesített dolgok nem föltétlenül hangzatosak, egyszerűen csak működnek.